Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Az elmúlt héten elindult a labdarúgó bajnokok ligája 2023-2024-es idénye. Az első fordulóban nem láthattunk komoly meglepetéseket, pedig láthattunk volna. 45 perc játék után ugyanis a Manchester City, a bajnokok ligája címvédője, az előző szezon győztese, hátrányban volt a szerb Crvena Zvezda ellen 1-0 arányban, végül azonban a második félidőben Josep Guardiola fiai könnyedén fordítottak és 3-1-re győztek. A tavalyi szezon másik döntőse az Inter 1-1-es döntetlent játszotta a Real Sociedad vendégeként, és a milánói fekete-kékeknek kellett egyenlíteniük, és meglehetősen rosszul is játszottak, úgyhogy végül Simone Inzaghi fiai azt hiszem, hogy örülhettek az egy pontnak. Már a sorsolás pillanatában az F-jelű négyest kiáltották ki sokan halálcsoportnak, a Milán, a Newcastle United, a Paris Saint-Germain és a Dortmund foglal helyet ebben a négyesben, és hát az összes csapatnak ebből a kvartettből van reális esélye arra, hogy tovább jusson a BL egyenes kieséses szakaszába. Az első fordulóban a Milán hazai pályán fogadta a Newcastle-t, és bár több helyzete volt a piros-feketéknek, végül be kellett érniük egy 0-0-ás döntetlennel. A párizsiak pedig hazai pályán viszonylag könnyedén győzték le a Dortmundot 2-0-ra. Egy másik német csapat, a Bayern München 4-3-ra győzött hazai pályán a Manchester United-del szemben. Érdekesség magyar szempontból a találkozóról, hogy Tuchel eltiltása miatt gyakorlatilag Löw Zsolt töltötte be a vezetőedzői posztot ezen a mérkőzésen ideiglenesen, és hát a 4-3-as eredmény szorosabb mérkőzés sejtett, mint ami valójában volt. A bajorok védelme sokszor megingott, egyébként a Manchester United-ben is a hátsó alakzatban fedezhettünk fel ilyen jeleket. Például az új igazolás Onana az első bajor találatnál meglehetősen nagyot hibázott, a mérkőzés után jelezte is az újságírók felé a sajtótájékoztatón, hogy az ő hibájából kapott ki a Manchester United, és magára vállalja ennek a vereségnek a felelősségét. A bajorok megérdemelten győztek 4-3-ra, egyébként a manchesteriek az utolsó percekben tudták 4-3-ra módosítani az eredményt, addig 4-2 volt az állás. Talán meglepetésnek számít, hogy a Real Madrid csak nagyon-nagyon nehezen tudta legyőzni az Union Berlint 1-0-ra, ráadásul úgy, hogy Jude Bellingham, az új sztárigazolás, a 94. percben döntötte el a találkozót. A bajnokok ligájába 7 év után visszatérő Arsenal igazi erődemonstrációt tartott, 4-0-ra győzte le a PSV Eindhovent, míg a két magyar játékost is foglalkoztató Lipcse 3-1-re győzött a Young Boys vendégeként. Egyébként a lipcseieknél Gulácsi Péter és Vili Orbán sem játszhatott sérülés miatt. Áttérve az Európa Ligára, ahol már több magyar játékos is szerepet kapott a pályán, Sallai Roland együttes a Freiburg idegenben tudott győzni az Olympiakos ellen 3-2-re, ráadásul úgy, hogy a magyar válogatott támadója a 9. percben vezetést is szerzett csapatának, végül 3-2-es győzelemmel zárult a találkozó a Freiburg számára. Szoboszlai Dominik együttese, a Liverpool, a LASK vendégeként szerepelt, és a hazaiak meglepetésre vezettek még a félidőben, mint a Liverpool kissé tartalékosan lépett pályára ezen a mérkőzésen, Szoboszlai sem kezdett, a második játékrészben azonban becserélte őt Jürgen Klopp, 1-1-es állásnál, végül a Liverpooliak 3-1-re győztek az Európa Liga csoportkörének első fordulójában. A következő 6 mérkőzésen szinte borítékolható, hogy mindig fogunk magyar játékos látni az Európai Konferencia Ligában, a 3. számú európai kupasorozatban, ugyanis ott van a főtáblán a Ferencváros, amely az első mérkőzésen Stankovic európai bemutatkozásán a Fradi színeiben a szerb Csukaricskit fogadta, és bár hátrányba került, végül 3-1-re fordítani tudott, így győzelemmel kezdett a Fradi a konferencia ligában, és hát az első forduló után vezeti is a csoportját, ez természetesen még olyan sok mindent nem árul el, de a csoport két másik tagja, a belga Genk és az olasz Fiorentina 2-2-es döntetlent játszottak egymással, ennek köszönhetően a Ferencváros 3 ponttal vezet, és hát célkitűzés kell, hogy legyen a zöldfehéreknél a csoportból való továbbjutás.
Sportérték a Trend FM-en.
Elrajtoltak tehát az európai kupa sorozatok Európában, és azt gondolom, hogy érdemes még egy kicsit visszatekinteni a mögöttünk hagyott átigazolási időszakra, már csak azért is, mert nagyon sok új játékos került be a csapatokba, most itt az iménti felsorolásban, hírösszefoglalóban is több új igazolás előtérbe került. Gondoljunk csak Jude Bellingemre, vagy magyar szempontból Szoboszlai Dominikra, és hát az idei nyár egyik legérdekesebb fejleménye a Szaúd-arábiai liga térnyerése volt, ahol kicsit később zárult egyébként az átigazolási piac, mint Európában, egy héttel később, és hát a rádiónak nyilatkozó sportközgazdász azt mondta, hogy egyértelműen a mögöttünk hagyott átigazolási időszak legnagyobb szenzációja volt a Szaúdi liga térnyerése. Szabados Gábor szerint ugyanakkor megfelelő belső futballbázis nélkül a Szaúdi ligába szerződő sztárok csupán ország imázs építésre lesznek jók, a bajnokság színvonala sem gazdaságilag, sem pedig sportszakmailag nem érhet majd az európai topligák nyomába. A riporter Molnár Gábor.
A mögöttünk hagyott átigazolási időszak tükrében mondhatjuk azt, vagy túlzás azt azért kijelenteni, hogy egyfajta futballforradalom zajlik világszerte?
Forradalomnak azért talán túlzás nevezni. Az tény viszont, hogy az erőviszonyok egy kicsit kezdenek átalakulni. Abból a szempontból nem, hogy továbbra is az angol labdarúgó bajnokság, a Premier League dominálja a nemzetközi átigazolási piacot, jóval többet költenek, mint bármelyik másik liga. Ez eddig is így volt, most is így van, tehát ebben nincs változás, sőt egyébként még azt is el kell mondani, hogy még az angol másodosztály, a Championship is egyébként ott van a legnagyobb költők között, tehát ilyen nagy az angol futball gazdasági ereje. Ami ugye az idei átigazolási időszakban váratlan volt, ami talán a sport követőknek a leginkább feltűnhetett, az a Szaúd-arábiai bajnokságnak az előretörése, konkrétan egyébként a Premier League után ők voltak a második legnagyobb költők, több pénzt költöttek el az átigazolási piacon, mint akár a francia, akár az olasz, akár a bajnokság. Ez egy nagy változás, mert ilyen korábban nem volt, hogy egy Európán kívüli bajnokság ilyen mértékben betörjön erre a terepre. Ugye Kínának volt egy nagyon rövid időszaka, de ők sem költöttek ekkora összegeket egyetlen átigazolási időszakon belül. Forradalomnak viszont ezt azért nem nevezném, mert meg kell várni, hogy ennek mi lesz a hosszú távú kifutása, hogy ez most egy egyszeri indító befektetés, és utána akkor majd esetleg kevesebbet fognak költeni a szaúdiak a következő átigazolási szezonokban, vagy ez még csak a kezdet, és akkor ennél még többet is akarnak. Pont az előbb említett Kína példája is figyelemre int, mert ott is ugye az történt, hogy nagyon nagy erőforrásokat mozgósítottak azért, hogy ismert játékosokat igazoljanak, de aztán nagyon hamar le is lohadt ez a lelkesedés. Én megmondom őszintén, nem várom azt, hogy Szaúd-Arábiában is ez történik. Biztos vagyok benne, hogy ők sokkal kitartóbbak lesznek, viszont az, hogy megmarad-e ezen a szinten, és továbbra is topligás szinten fognak költekezni, azt majd csak a jövő dönti el.
Már csak azért is lehet úgy, ahogy itt utóbb mondta, mert ugye a szaúdiak szeretnének világbajnokságot is rendezni, egyfajta ilyen országimázsépítő aspektusa is van ennek az egész sztorinak. 2027-ben Ázsia kupát rendez az ország, tehát egy nagyon érdekes projekt. Átalakulhat egy kicsit a futball világának erőviszony rendszere is?
Gazdaságilag ugye ott vannak a költés szempontjából a topligák között, ugyanakkor az, hogy sportszakmailag ez megtörténhet-e, arra elég egyértelmű a válasz, nem. Tehát a topligák azok sportszakmai és általában gazdasági szempontból értve, ez alatt most nem az, hogy mennyit költünk el egy szezonban, hanem az, hogy mennyi a bevétele, mekkora a nézettsége, milyen jövedelmei vannak az adott ligának, tehát ebből a szempontból az 5 nagy európai bajnokság érinthetetlen. Azt gyakorlatilag kizártnak tartom, hogy erre a szintre a szaúdi bajnokság fel tudjon fejlődni.
Közép és hosszú távon is?
Hosszú távon sem tudom elképzelni. Ez egy merész kijelentés, ezt vállalom. Mégis azt gondolom, hogy Reálisan nézve nem elképzelhető az, hogy a topligák szintjét akár gazdaságilag, akár sportszakmailag elérje a szaudi bajnokság, mögéjük viszont akár felé zárkózhat. Ugyanakkor én azt érzem, hogy nem az európai bajnokságoknak kell gazdaságilag tartaniuk, vagy a piacukat félteniük a szaudarábiai ligától, mert azok a bajnokságok, akikhez odaérhetnek, tehát akár itt a topligák mögötti bajnokságra gondolok, Portugália, Hollandia, Belgium és más hasonló bajnokságok, ők nem igazán versenyeznek egy piacon Szaúd-Arábiával. Inkább az Európán kívüli bajnokságok azok, amelyek valósan félhetnek attól, hogy amikor ők próbálnak terjeszkedni és piacokat szerezni maguknak, akár Európában, akár más kontinenseken, gondolok itt ugye akár az amerikai bajnokságra, az MLS-re, akár a brazil bajnokságra, vagy bármelyik másik Európán kívüli ligára, ők most egy nagyon komoly betétársat kaptak, és az azért könnyen elképzelhető, és gyakorlatilag ki is jelenthető, hogy néhány éven belül a Szaúd-Arábiai bajnokság lesz a legerősebb Európán kívüli bajnokság. Azt nem tartom valószínűnek, hogy az európai topligákat ez befolyásolja, mert nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy itt egy nagyon erős szakmai fejlődés legyen, ahhoz kell egy belső fejlődés is. Tehát nem csak az, hogy játékosokat igazolnak, hanem a maguknak, a helyi szaúd-arábiai játékosoknak is fel kell nőniük a feladathoz, és ahhoz nyilván az kell, hogy az utánpótlásba is investáljanak, tehát akkor tud ez a projekt igazán jól működni, ha a saját labdarúgásokat is fejlesztik. Azt látjuk, hogy ennek van egy nagyon jó alapja, hiszen azért Szaúd-Arábia jelen pillanatban sem elhanyagolható tényező a világ labdarúgásában. Ott csak egy példát mondjunk, ugye a Katar világbajnokságon megverték a későbbi világbajnok Argentinát. És hát igen, azt szerintem megint csak kijelenthetjük, hogy azok a játékosok, akiket leigazoltak, azok azért nem nagyon fognak hiányozni Európából. Vagy azért, mert már kifele tartanak a futballból, vagy azért, mert egyébként is azt látjuk rajtuk, hogy nagyon komoly motivációs problémákkal küzdenek. Lásd például mondjuk azt a Neymart, aki kétségkívül talán a legértékesebb futballista a Szaúd-Arábiába igazoltak közül, de azért az elmúlt években látszott az, hogy nehezen tud már annyi erőt, energiát belefektetni a futballba, mint korábban. Ha kicsit vulgárisan akarnám megfogalmazni, úgy is mondhatnám, hogy aki elment Szaúd-Arábiába, az oda is való. Ők nyilván marketing szempontból hiányoznak, mert kár, hogy nem látjuk Ronaldót, Benzemát, Neymart, de sportszakmailag azért őket nagyon könnyen tudja az európai futball helyettesíteni.
Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdást hallották. Most pedig azzal a témával folytatjuk, hogy több mint 30 év szünet után visszatérhet a motorsport élmezőnye Magyarországra. 3 évtizeddel ezelőtt kétszer is tartottak magyar nagydíjat a motorsport csúcs kategóriájában, de azóta sokáig csak a sikertelen próbálkozások sorjáztak. Jövőre azonban a Balatonpark Circuitnek komoly esélye van arra, hogy tartalék versenypályaként bekerüljön a sorozatba, mondta a Formula.hu újságírója. Balogh Tamás hozzátette, a balatoni pálya a Hungaroring felújításáig adna otthont a motorversenynek. A riporter Maurer Kristóf.
A héten több hír is felröppent azzal kapcsolatban, hogy Magyarország ismét MotoGP nagydíjat rendezhet. Az elmúlt években nem először merül fel azért ez a téma, többször is említésre került valami hasonló. Kezdjük a mostani beszélgetésünket ezzel a hírrel. Mi a valószínűsége ennek, ide térhet Magyarországra ismét a MotoGP élmezőnye? Két versenypálya is van, hol rendezhetik ezt a nagydíjat?
Minden eddiginél jobb az esély szerintem arra, hogy ténylegesen megvalósuljon az, hogy a MotoGP visszatér Magyarországra. Említetted itt, hogy többször is felmerült az elmúlt években, hogy jöhet a MotoGP mezőnye hozzánk, de eddig egy olyan helyszínről volt szó, amely még nem létezett, tehát fel kellett volna építeni egy új pályát, ugye Hajdunáláson terveztek felépíteni egy pályát. Ez valószínűleg, bár kommunikálva még hivatalosan nincsen, de valószínűleg ez nem fog megvalósulni, mert a gazdasági okok miatt egyelőre az a projekt az áll. A mostani bejelentés kapcsán viszont két olyan pálya szerepelt a MotoGP kereskedelmi jogait birtokló Dornának a közleményében, amelyik létezik. A Balaton Park Circuit, ami egy új pálya, és nem egyezik meg a Balatonringgel, ami ugye 2009-10 környékén befutcsolt, és ugye az is a MotoGP-t látta volna vendégül. Ez az egyik helyszín, ami szerepel a közleményben, a másik pedig a Hungaroring. Ugye egész konkrétan a közlemény azt emelte ki, hogy 2024-ben, tehát jövőre a Balaton Park Circuit lenne egy tartalékhelyszín a MotoGP-ben, és és emellett a Superbike világbajnokság ténylegesen ide látogatnak, és 2025-ben pedig a Hungaroring adna otthont a MotoGP-nek ténylegesen, tehát jövőre még csak tartalékhelyszín lenne Magyarország.
90-es években ugye a Hungaroring már otthont adott kétszer is MotoGP futamnak, most azonban azt lehet olvasni, hogy valamiféle felújításra van szükség ahhoz, hogy megfelelő legyen ezeknek a körülményeknek. Mennyire bevett szokás egyébként általában, hogy egy Forma 1-es pálya a MotoGP futamot is ellát, és miben kell megfelelnie kritérium szinten?
Nincs túl sok közös pályája egyébként a két szériának, tehát a Forma 1-nek és a MotoGP-nek, hogyha jól számolom, akkor idén 5 közös helyszínük van, tehát annyira nem gyakori. Ja, amiben különbözik a motoros világbajnokságnak a feltételei, azok a bukóterek leginkább. Egyfelől az, hogy a motorosok jobban preferálják a sóderágyakat, meg a kavicságyakat, de ami igazán számít, az a bukótereknek a mérete. Tehát amit szerintem a Hungaroringen mindenképpen módosítani kell, és ami miatt jelenlegi állapotában szerintem nem lenne alkalmas a MotoGP-nek a vendégüllátására, az a falaknak a közelsége. Tehát több olyan kanyar is van a Hungaroringen, ami egyszerűen túl közel van a pályához a fal, tehát ott egy motorosnak a bukásánál, kicsúszásánál az veszélyes lenne. Ugye most a Hungaroringen zajlanak felújítások, egyelőre még csak a közművet korszerűsítik, és majd jövőre kezdődnek meg az igazi felújítások, úgyhogy ami ebben a bejelentésben érdekes, az a 2025-ös dátum szerintem. Tehát az egy picit korainak tűnik a felújításnak az ütemezését figyelembe véve. Tehát szerintem, ha igazán reálisak akarunk lenni, szerintem akkor olyan 26-27 környékén lenne reális az, hogy a Hungaroring, hogyha tényleg végrehajtják ezeket a változtatásokat, amiről egyébként volt szó az idei bejelentésükkor, amikor ugye bejelentették, hogy felújítják a pályát, hogy a motorversenyekre is alkalmassá teszik. Ha ezeket elvégzik, akkor szerintem reális lehet az, hogy a Hungaroring otthont adjon a MotoGP-nek.
Ugye a másik pálya, a Balaton Park Circuit, jövőre lehet, hogy használva lesz. Mit tudunk erről egyenlőre? Ugye a Hungaroringhez képest lehet, hogy viszonylag kevesebben hallottak még ennek a létezéséről. Mikor épült, és egyébként ezzel a céllal, hogy nemzetközi versenyeknek adjon otthont?
Ugye ezt a pályát idén adták át tavasszal, májusban, több éven keresztül építették, és nagyon fontos kiemelni azt, hogy ez nem ugyanaz a projekt, mint ami a Balatonring volt 2010 környékén. Ez egy magántőkéből felépült pálya, Balatonnak pont a túl végén, ahol a Balatonring valósult volna meg, és hát nemzetközi versenyeket szeretnének vendégül látni. Úgy építették meg a pályát az illetékesek elmondása szerint, hogy alkalmassá tudják tenni MotoGP vagy akár Forma 1-nek a vendégül látására is, de valószínűleg azért kellene ezekhez némi módosítás. Azt gyanítom, hogy azért is a Superbike világbajnokság az, amelyik jövőre valószínűleg ténylegesen is idejön arra a pályára, hogy azzal tudja felmérni a Dorna, hogy alkalmas-e a helyszín arra, hogy a MotoGP-t is fogadja. Én azt érzem reálisnak, hogy 1-2 évig ott lesz inkább MotoGP, hogy aztán utána átköltözik a Hungaroringre. Azt majd meglátjuk. Az első az biztos, hogy a tesztverseny az a Superbike világbajnokság lesz, az ugye nem sokkal, tehát a követelmények azok nem sokkal enyhébbek egy Superbike világbajnokság esetén, mint egy MotoGP-nél, de az tesztversenynek tökéletes lesz jövőre, hogyha tényleg bekerül a versenynaptárba.
Még a beszélgetésünk elején említettél egy másik témát, vagy egy másik pályát, amiről szerintem szintén érdemes lenne beszélni röviden, ugye ez nem egy valódi pálya, csak egy tervezet. Ez a hajdunánási terv, hogy itt épüljön MotoGP pálya, ez 2020-ban merült fel először, végül azonban nem valósult meg ugye gazdasági okok miatt. Mit tudunk erről a programról? Te is említetted, hogy nagy a homály a körül, hogy valójában mi lesz itt, mi az, amit ténylegesen tudunk?
Az egyetlen, amit ténylegesen tudni lehet, az, hogy ezt a projektet leállították, hogy ez ideiglenes vagy végleges, azt nem lehet tudni. Ugye ez tavaly több beruházást is megszakított itt a kormány, ezek közé tartozott a hajdunánási MotoGP pályának az építése is, de hogy erre esetleg vissza lehet-e térni később vagy sem, az jó kérdés. Amit tudni lehet, hogy gyakorlatilag nagyon kevés munka volt ott elvégezve a pályaépítését tekintve, sajtó információk szerint még tulajdonképpen csak a földvásárlásoknál tartott a folyamat, tehát még nagyon az elején tartott a projekt. Én azt gondolom, hogy a Dornának a mostani közleménye, amiben ugye a Balaton Park Circuit és a Hungaroring volt említve, egyértelmű utalás arra, hogy ez a hajdunánási projekt ez kikerült a képből középrövid távon, hogy oda nemzetközi motorversenyt vigyenek. Hát az a pálya ugye ténylegesen még el sem készült, igazából el sem kezdték. Nem tartom valószínűleg, főleg, hogy most felépült ez a másik pálya, újítják fel a Hungaroringet, nem gondolom, hogy ebből a projektből lesz valami, de persze sose lehet tudni.
Igen, pont számomra is ezért érdekes ez, hiszen hogyha a Hungaroringon átalakítják ugye a pályát olyanra, hogy ott MotoGP futamok is legyenek, elég valószínűtlennek tűnik, hogy ezek után egy másik pálya ugye a kesztyűt felvegye a Hungaroringgel szemben, mert gondolom a Hungaroring ezek után hosszú távon ragaszkodna a rendezéshez, a Forma 1-ben is a bevett szokásot úgymond, hogy viszonylag hosszú időszakokra kötnek szerződéseket.
Igen, pontosan, tehát pont ezért érzem én is azt, hogy nem valószínű, hogy a hajdunállási projekt az meg fog valósulni. Ott ugye a térségfejlesztés lett volna a cél, vagy hát azzal összekötve lett volna a cél a MotoGP rendezés, hogy ott a kelet-magyarországi térség is fejlődhessen. Most, hogyha a Hungaroring alkalmas lesz MotoGP futam rendezésére, azt gondolom, hogy az a reális, hogy ott fog maradni. A Dorna szempontjából is logikusabb a fővárosnak a közelsége. Ugye, még hogyha a Balatonhoz hasonlítjuk össze, azért a Balaton is az egy másik nagyon fontos turisztikai régió. Nem gondolom, hogy reális lenne, meg egyáltalán logikus lenne a hajdunállási projektnek a kivitelezése, de mondom, tehát ez egyelőre még csak feltételezés.
Mikor várhatunk hivatalos döntést az ügyben?
Versenynaptárakat ősszel szoktak kiadni a Superbike-ban és a MotoGP-ben is. Azt gondolom, hogy heteken belül egyébként a 2024-es naptárat ki fogják adni mindkét versenysorozat esetén. A MotoGP-nél én azt gyanítom, hogy 2 héten belül nagyjából, és hogyha abba bekerül tartalékhelyszínként a Balatonpark, azért az árulkodó lesz. A tartalékhelyszínről az annyit jelent, hogyha esetleg kiesne egy futam, jövőre valamilyen okból törölni kellene, akkor ebben az esetben a Balatonpark ugorhatna be a helyére. Ennek egyébként reális esélye van. MotoGP-ben többször is kellett az elmúlt években versenyeket törölni ilyen vagy olyan okokból. Idén is egyébként például a kazak nagy díjat törölni kellett, úgyhogy arra akár reális esély lehet úgy is a jövő évi MotoGP rendezésre, hogy a tényleges versenynaptárban nem szerepel a magyar nagy díj, de tartalékhelyszínként ott van a Balatonpark. Hogy 2025-re mi lesz, azt gondolom, hogy azt pedig egy év múlva fogjuk megtudni. Az biztos, hogy egy nagyon fontos jelzés lesz a 2024-es versenynaptárnak a kiadása.
Az elmúlt percekben a Formula.hu újságíróját, Balogh Tamást hallották, és ennyi fért a Sportérték első részébe, de maradjanak velünk, hamarosan jövünk vissza a folytatással.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.